Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban az évvégi, karácsonyi és az évelei ünnepkörről hallhatnak beszélgetést Tetrai Zsuzsanna néprajzkutatóval. Mit jelentenek ma a régi hagyományok? Mennyire élőek? Mit tartunk meg ezekből, és teszünk-e hozzá újakat? Mit jelentenek a 21. századi embernek az ünnephez kapcsolódó színek, formák, ízek? Mennyire áll egyensúlyban a külsőség és a tartalom? Tartsanak velünk! A beszélgető partnerem Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató, és az évvégi, újévi ünnepkörhöz kapcsolódó motívumokról, díszekről, készülődésről fogunk beszélgetni, és talán az egyik legtovább a szemünk előtt levő egyik a karácsonyhoz kapcsolódó tárgy, az az adventi koszorú. Menjünk vissza az időben, illetve egy kicsit próbáljuk meg a napjainkhoz közelebb hozni a koszorút és a jelentőségét.
Itt a karácsonyi ünnepkörről van szó. A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik, és vízkereszttel zárul. Tehát ez egy nagyon hosszú időszak, amiben több évkezdet is van, hiszen az egyházi évkezdete advent első vasárnapja, a polgári évkezdete pedig január 1-e, és a középkorban nagyon sokáig, december 25-e karácsony volt az évkezdőnap. Most ennek megfelelően ez az egész időszak rendkívüli módon összefügg, mégpedig azzal, hogy a következő esztendőnek a bőségét, a következő esztendőnek a szerencséjét próbálták ebben az egész időszakban valamilyen módon megvarázsolni, legalábbis a hagyományos életben. De az az érdekes, hogy ma a 21. században is vissza-vissza köszönnek ezek a régi hagyományok. Most tulajdonképpen a rendszerváltás után kezdődik el nálunk az adventi koszorú készítése, és úgy látom, hogy annyira népszerűvé és magától értetődővé vált, és erre az ad magyarázatot, hogy zöldből van, ami a megújuló természetet jelképezi, akár csak a karácsonyfa. Rajta vannak a gyertyák, amik a világosságot jelképezik. Ugye az évnek a legsötétebb időszakában vagyunk, amikor egyre rövidebbek a nappalok. Maga az adventi koszorú pedig azért rendkívül jó jelkép, mert ennek a karácsonyi ünnepkörnek az első szakaszát, az adventet, tehát a karácsonyra való felkészülés időszakát tükrözi. A négy gyertyájával, de hát eredetileg nem így volt, mert 1833-ban Hinrich Wicher nevű evangélikus lelkész egy Hamburg melletti fiú árvaházban azért, hogy a gyermekeknek a lelkét előkészítse a karácsonyra, készített először úgynevezett adventi koszorút. Ez pedig egy szekérkerék volt, amire annyi gyertyát helyezett, ahány nap advent első vasárnapjától karácsonyig van. És minden nap egyel több gyertyát gyújtott meg, hogy mire eljött a karácsony este, addigra fényárban úszott az a bizonyos imaterem, ahova ezek az árva gyerekek gyülekeztek, és minden nap meg kellett tanulniuk egy-egy igét, minden nap tanultak valamilyen karácsonyi éneket, tehát lelkileg készültek az ünnepre.
Ez a várakozásnak az enyhítésére, vagy inkább a fokozására szolgált?
Ennek tulajdonképpen vallási és lelki oka volt, hogy a gyerekek felkészülten várják az ünnepet. Hát a húsvétot is megelőzi a nagybőjt időszaka. Tehát hagyományosan a hívő emberek számára ez az időszak a lelki állapotnak az előkészítését, a fokozását jelentette. Ugyanakkor pedig, hogy ismerkedjenek a Bibliával, ismerkedjenek az evangélikus énekeskönyvvel, tehát ennek sokféle magyarázatot is lehet adni. Ami számomra a legszórakoztatóbb, megdöbbentő volt, hogy egy 1800-as évek közepén egy ilyen fiú árvaháznak saját újságja volt, és ebben a saját újságban jelent meg először az a fajta adventi koszorú, amit mi is ismerünk, a négy gyertyával. És aztán ez vált általánosan népszerűvé, katolikusokon keresztül jutott, mégpedig az osztrák katolikusokon keresztül jutott hozzánk az ismerete, legalábbis annak, hogy három lila és egy rózsaszín gyertyát tesznek a katolikus vallásúak az adventi koszorúra, mégpedig azért, mert az adventi liturgikus színekből a harmadik vasárnap színe a rózsaszín, az örömvasárnapé, a többi pedig ugyanúgy, mint a nagybőt időszakában, a lila szín uralkodik ilyenkor.
Sorban, ha jól tudom, akkor valahogy úgy van, hogy az első a hit, a második a remény, a harmadik az öröm, a rózsaszín, mondjuk a klasszikus gyertyákból összeállított adventi koszorún, és a negyedik pedig a szeretet.
Igen, tehát a különböző felekezetek különbözőképpen magyarázzák is ezt. A protestánsoknál tulajdonképpen mindegy a színe. Akkor, amikor itt nálunk népszerűvé kezdett válni az adventi koszorú, én készítettem egy ilyen kérdőíves felmérést, mégpedig evangélikus gimnáziumok körében, és akkor az derült ki számomra, hogy sajátos családi áhítat alakul ki az adventi koszorú körül, ami azt jelenti, hogy amikor együtt van a család, akkor gyújtják meg a gyertyákat, gyakran énekelnek és imádkoznak mellette. Tehát egy nagyon fontos jelképévé vált az ünnepnek, egy rendkívül fontos jelképévé vált az adventi koszorú, és főként számomra azért nagyon tetszik, mert a karácsonyi ünnepkörnek a bevezető szakaszát ilyen módon mindenki számára közismertté tette. Ugyanakkor pedig az is kiderült a két évtizeddel ezelőtti felmérésemből, hogy noha a virágüzletek elkezdték árulni az adventi koszorúkat, mégis mindenki a saját otthonának megfelelően saját maga szereti díszíteni. A másik, ami számomra rendkívül szép, és nagyon örülök annak, hogy közösségeket hoz létre. Nagyon sok helyen a templomoknak, a templom számára is, de a maguk számára is együtt készítik el az adventi koszorút. Tehát egy közösségi ünnepé válik az magának a koszorúnak a készítése is.
Segíti a közösséget, az együttlétet és a jelenlétet is. Akkora nem csak a koszorúnak a megléte, hanem az elkészítése is. Úgy látja, hogy egyre nagyobb igény van rá, hogy akkor ezt közösségben, családban, barátokkal együtt készítsék, még ma is?
Igen, azt hiszem, hogy erre egyre nagyobb az igény, és a saját családomban is tudom, hogy például a menyem is egészen különleges, szép adventi koszorúkat tud készíteni. Temetőbe is viszik, nagyon gyakran. Ami pedig megint csak nem véletlen, hogy összekapcsoljam a hagyománnyal. A hagyományban a karácsony az nem csak az élőkről szól, hanem az elhunyt hozzátartozókról is. És még az 1960-as években a gyűjtéseim során is találkoztam azzal, hogy karácsonyi és a húsvéti ételek maradékát tűzbe vetették, vagy eleve egy keveset a tűzbe vetettek, hogy a túlvilágon lévő hozzátartozók is hozzájussanak a karácsonyi ételekhez. És ugyanígy az adventi koszorú is gyakran megjelenik már a sírokon is. Ezek mindenféleképpen, tehát nem csak az élők, hanem a holtak számára is pontossá válik az adventi koszorú készítése.
A karácsonyi ünnepkör, ami talán nagyon sok embert egy picit visszarepít, mondjuk, hogyha felnőttekről beszélünk a gyerekkorában, hogy neki milyen volt, amikor ő gyerek volt, akkor hogy csinálták, illetve hát ugye itt már egyfajta reménykedés, vagy bizakodás, évzárás, és az új évvel kapcsolatos reménykedés is benne van. Tehát ez egy nagyon összetett ünnepkör.
Mindenféleképpen az, hogy nem véletlen, hogy ilyenkor aki ma egyedül él, ilyenkor érezheti magát a leginkább magányosnak, mert a karácsony mindenféleképpen a család ünnepe, hiszen itt Jézus születéséről van szó, és a hívő ember számára ennek különleges jelentősége van, a gyerekek számára úgy szintén, hiszen ez egy megélhető, átélhető, átérezhető történet mindenki számára. És az advent időszakában készültek fel a betlehemezésre, a kántálásra, mert hittek a kimondott szó varázserejében. Ugye ez mai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy SMS-eket küldünk egymásnak, e-mailekben köszöntjük a másikat, most már ilyen mozgó képek formájában, tehát a legkülönbözőbb módon. Itt valahogy a közösségeknek a egymás felé nyújtott keze is benne van. Az első és a alapvető közösség a család, ami ilyenkor nagyon fontos. Persze nagyon sok mozaik család van, és nagyon sok helyen komoly probléma az, hogy hogy lehet megoldani. Egyébként egyszer együtt voltam egy, én azt hiszem, talán katolikus pap lehetett, de lehet, hogy protestáns lelkész, ez most már teljesen mindegy ilyen szempontból, aki azt mondta, hogy ő minden házasulandó fiatal párt azt mondja nekik, hogy gondolják végig, hogy hogyan fogják tölteni az első karácsonyt. Tudom, hogy viccesen hangzik, de azt mondjuk, hogy ahány ház, annyi szokás. És én, mint már idős ember, pontosan látom azt, hogy én is hogy próbáltam alkalmazkodni, hogy akarom továbbvinni a saját hagyományainkat, amit én már a nagyszüleimtől hoztam, és utána, ahogy jöttek a gyerekeim, megnősült a fiam, férhez mentek a lányaim, hogy mindenki számára az a karácsony egy kicsit abból is legyen, amit ők a gyerekkorukban átéltek, vagy megértek. És ez nem olyan könnyű dolog, mert valóban mindenütt más-más hagyomány, más-más szokás alakul ki.
Folytatom a beszélgetést Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, akivel a karácsonyi évvégi ünnepkörről beszélgetünk, és majd természetesen az újéviről is, Vízkeresztről. Beszélgettünk arról, hogy a családok, vagy amikor az ifjú házasok már új családként próbálnak újfajta karácsonyi ünnepet megteremteni maguknak, akkor talán egy kicsit adódik a kérdés, hogy ma azok a színek, formák, ízek, amelyek annyira jellemzőek a magyarországi karácsonyokra, ezeknek azok mellett, hogy egy kicsit a hagyományőrzés is megvan, mit jelentenek még ma 2021-es karácsonyi asztalon egy piros alma vagy a dió? Tehát, hogy ezek a hagyományos jelképek, ezek számítanak-e még ma? És ha igen, akkor mit?
Természetesen, mint néprajzos, például a családomban bevezettem ezt a bizonyos piros almát. Azt, hogy egy almát annyi felé vágunk, ahányan az asztalnál ülünk, és együtt és egyszerre esszük meg azokat az almaszeleteket, hogy a család úgy tartson majd össze, ahogy az az alma is együvé tartozott. Ez főleg palóc hagyomány, ahol azt is mondták, hogyha valaki évközben eltévedne, akkor erre a közösen evett almára visszagondolva vissza fog találni. Ezek nagyon-nagyon szép és nagyon komoly szimbólumok. Gondolom, sokszor nem csak azért csinálunk valamit, mert tudjuk a tartalmát, vagy meg tudjuk magyarázni, hanem azért, mert megszoktuk, mert hagyomány. Ugye karácsonykor is, akárcsak minden nagy ünnepen az étkezésnek nagyon nagy jelentősége van. Az a lényeg, hogy sokat kell enni, meg bizonyos ételeket, hát ez ma már kevésbé ismert, és kevésbé tartják számon. Fokhagymát mézbe és borsba mártotta, azt úgy fogyasztották el ostya kíséretében, mézet azért, hogy kedvesek, édesek legyenek, borsot azért, hogy erősek, fokhagymát pedig, hogy egészségesek legyenek. Mondjuk ezeknek a jelentése vagy a jelentősége ma is megvan, csak nem éppen karácsonyi ételként fogyasztjuk. Katolikusoknál ugyanis az éjféli miséig böjtöltek, és csak az éjféli mise után fogyasztották a tartalmas ételeket, a töltött káposztát, a különböző kalácsokat, a mákos diós kalácsot, és ezek mind arról szóltak, akár csak szilveszterkor, újévkor, hogy sok gazdag legyen a következő esztendő, hogy bőséges legyen a termés. És ugye ehhez még hozzájárult a luca búza, amit luca napjától hajtattak, és abból következtettek aztán a következő esztendő termésére. Egyébként pedig luca naptól karácsonyig 12 nap van, és ezt a 12 napot a hagyományban úgy fogták fel, mint a következő esztendő 12 hónapját. Most ebből is valamennyi megmaradt, mert a luca kalendárium, azt van, aki ma is végig írogatja, tehát azt, hogy lucától karácsonyig milyen időjárás van, minden nap följegyzi, és mondjuk például luca napján csapadék van, akkor az azt jelenti, hogy januáros csapadékos lesz, és így tovább. Uh-huh. És ilyenkor szoktak a jövendőbelire is jósolni, mégpedig a luca cédulával, ami azt jelenti, hogy minden cédulára föl kell írni egy nevet. Na most voltak olyan vidékek, ahol egyet azért kihagytak üresen, na most ha az maradt utoljára a leányzónak, az azt jelentette, hogy nem fog férhez menni. Ezt a cédulát minden nap el kellett vagy égetni, vagy eldobni, úgyhogy nem nézi meg az illető, és ami utoljára marad, azon van a jövendőbelinek a neve. Aztán még egy lehetőség van, szintén a kíváncsiskodó leányok számára, hogy gyümölcságot vízbe tesznek luca napján, és hogyha karácsonyra kizöldül, akkor az a leányzónak a közeli férhez menetelére jósol. Hogyha boszorkányra kíváncsiak, december 13-ától karácsonyig kellett elkészíteni a luca székét, de úgy, hogy abban semmiféle fémnek nem szabad lennie, és a kíváncsiskodó legénynek arra kellett, hát ha akart, akkor ráállt, elvitte magával a templomba, és a luca széken állva meg lehet látni, hogy ki a faluban a boszorkány, mert annak a fején szarvakat lehet látni, legalábbis így tartották. De a protestánsoknál ugye nem a templomba mentek és az éjféli misére, hanem a keresztútra mentek éjfélkor. És nem tudom, hogy miért gondolták, hogy a boszorkánynak épp arra van sétálni valója, de ők meg ott szokták megfigyelni a boszorkányt. Na most magát ezt a lucaszékét, amit nagy munkával készítettek el, gyakran többféle fából, azt el kellett égetni. Ennek ellenére azért a múzeumokban láthatunk lucaszéket. Lehet, hogy ezt utólag készítették el, vagy olyan merész volt az illető, hogy nem égette el.
Az új év és az új évet követő legközelebbi, és ami végül is a karácsonyt lezáró ünnep, az a vízkereszt. Mennyire élő hagyomány még ma is? Mit jelent ma a vízkereszt a társadalom, vagy a lakosság többségének ön szerint?
Egyre inkább újra szokássá vált a házszentelés. Ugye, aminek az a lényege, hogy ilyenkor a szentelt vízzel megszentelik a házat, és fölírják az ajtó fölé a Gáspár Menyhért Boldizsár kezdőbetűit és az éppen aktuális évszámot, és ezzel legalábbis régen a hagyomány szerint a tűztől, a villámcsapástól és mindenfajta rossztól igyekeztek megvédeni azt a házat. Gyakran látok ilyen krétával, meg is szentelték azt a krétát, amivel fölrajzolták ezt az ajtó fölé, és ez megint nagyon sok helyen szokásba jött.
Tehát a házszentelés az még a mai napig ön úgy látja, illetve a tapasztalatai azt mutatják, hogy ez ma még egy élő hagyomány, tehát ezt igénylik
hát
az emberek?
Újra hagyományá vált. Ez valahogy újra hagyományá vált, újra szokássá vált a házszentelés. És az, hogy ilyenkor bontják le a fát, azzal tulajdonképpen azt is jelzik, mint ahogy advent első vasárnapjával az adventi koszorú első gyertyájának a meggyújtásával azt jeleztük, hogy elkezdődött a karácsony ünnepkör, vízkeresztkor pedig a karácsonyfa bontásával azt, hogy lezárult az ünnep. Egyébként különböző korszakokról és korokról van szó, hiszen a 19. században kezdődött el csak a karácsonyfaállítás. Az adventi koszorú az meg szinte legújabban. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a karácsony ünnepkör az meg már évezredes történet. Tehát nehéz így a korszakokat meghatározni. Tényleg azt lehet mondani, hogy ma mi van. És a mai szokásokhoz nagyon nagy mértékben hozzájárul az, hogy vannak reklámok, vannak kereskedelem által, hogy mondjam, az arcunkban nyomott történetek, és már nagyon korán elkezdődik, hiszen már karácsony előtt jóval elkezdődik, hogy ezek minél népszerűbbé válhassanak mindenki számára, és ismerté válhassanak. És ugye a tömegkommunikáció minden ezt mutatja. Egészen másképp éljük meg ezeket a dolgokat, mint régen, hiszen a Facebookon ott vannak vízkereszt is sokkal inkább ismert és nyilvánossá vált. Tehát én azt hiszem, hogy az elmúlt években és az utóbbi évtizedekben, mióta egyre több okostelefon van forgalomban, ezek az ünnepek és az ünnepeknek a tartalma is sokkal erőteljesebbé és ismertebbé válik, mint ahogy amilyen volt például az én valamikori gyerekkoromban a szocializmus idején. Én azt mondom, hogy minden történetiségében és mindent abban az időben kell néznünk, és azt az időt kell körbejárni és meghatározni, ami éppen van. Most a 21. században, napjainkban, amit tapasztalunk, az biztos, hogy nem ugyanaz, mint ami egy 19. századi falusi környezetben volt, vagy akár a 20. századi szocializmus környezetében.
Beszélgettünk koszorúról, illetve hogy itt a közösségformáló erőről, talán a jelenlétet is ez egy kicsit jobban erősíti, és az elcsendesedést is. Erre sikerül nekünk a mi 21. századi gondolkodásunkkal újfajta szokásokat ezek köré vagy mellé tenni? Mennyire igényeljük azt, hogy egyfajta új szokásokat is hozzá társítsunk a már meglévő és adott esetben élő hagyományokhoz?
Biztos, hogy készek vagyunk rá, mert az ember, akárhogy nézzük, közösségi lény, hiába akarja mindenki önmagát megvalósítani. Önmagát is azért akarja megvalósítani, hogy a többieknek megmutassa, hogy ő kicsoda. Mert önmagában senki se szeret létezni, megélni. És természetesen, hogy az előbb is mondtam, hogy nagyon nagy hatása van például a filmeknek. Tehát abban, hogy a dekorációk tekintetében, hát én végig gondolom, hogy valamikor milyen karácsonyi dekorációk voltak ahhoz képest, hogy az amerikai filmek is nagyon nagy hatással vannak az emberekre. Tehát nagyon sok a külsőség az ünnep tekintetében, sokkal több, mint valaha volt. A tartalommal mindenki és minden család és minden közösség maga tölti ezt meg. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez mindig lehetőséget ad. Ugye azt hiszem, hogy Amerikában partikat szoktak tartani. Ott egészen másképp alakul a karácsony, mint nálunk. 25-én hozza az ajándékot
a Mikulás.
A bizonyos Mikulás jellegű, de telet jelképező figura az ajándékokat a kéményen keresztül. Tehát hozzánk attól függően, hogy ki milyen vallású, vagy a Jézuska, vagy az angyalka hozza az ajándékot. Tehát nagyon-nagyon színes a kép ma is, és nyilván színes is marad, azon múlik, hogy egy-egy családban milyen hagyományok voltak, és milyen hagyományokat ápolnak. Ugye vannak tényleg hungarikumok, mint amilyen maga a szaloncukor. A karácsonyfa díszítésében is óriási változások voltak, mert ugye azt szokták mondani, hogy valaki nagyon tarkán, nagyon ízléstelenül öltözött, hogy úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa. Most évtizedeken keresztül az volt a szokás, legalábbis az elmúlt évtizedekben, hogy egy színbe öltöztették, vagy aranyba, vagy pirosba, vagy valamilyen, vagy ezüstbe. Tavaly előtt talán, vagy pár évvel ezelőtt elkezdődött a retro karácsonyfáknak a divatja, tehát megint csak ezeknek a nagyon sokféle színű karácsonyfáknak a divatja. Megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy azt még nem tudom, hogy idén mi lesz a különlegessége a karácsonynak, azt majd utólag lehet megállapítani. De biztos, hogy mindig alakul, mindig változik, de az alap motívum, tehát az, hogy karácsonykor mit ünneplünk, az változatlan, és vannak változatlan dolgok, amik gondolom, hogy évtizedek múlva is azok maradnak, és mellé jönnek az új szokások és az új hagyományok.
Tetrai Zsuzsanna néprajzkutatót hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják holnapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!